Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Keresztelésre készülve énekeljük a 412. számú dicséretünk második versét. Nem éltem még e föld színén, te értem megszülettél. Keresztség sákramentum, azaz szentség. Azért szolgáltatjuk ki, mert hitünk fejedelme az Úr Jézus Krisztus parancsban hagyta ránk, hogy kereszteljünk. Azokat az igéket olvasom most fel a Bibliából, az Új Szövetségből, a Máté Evangélium a legvégéről, amikor Jézus megparancsolta a keresztséget. És hozzájuk menvé Jézus szólt nékik, mondván, nékem adatot minden hatalom menjen és föld, elmenvén azért tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az atyának, a fiúnak és a Szentléleknek nevében. Tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam néktek, és ímé én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Amen. Ennek a Jézusi parancsnak engedelmeskedünk tehát, amikor egy kisgyermeket megkereszteljük. Mielőtt ezt tenném, két kérdést intézek hozzátok jelenlévő szülőkhöz, keresztszülőkhöz, és azt kérem, hogy a feltett kérdésekre lelkiismeretesen és hallható szóval feleljetek meg. Azt kérdezem először, akarjátok-e, hogy egy kisgyermek a Szent Keresztség által tagja legyen a Magyar Református Keresztény Anyaszent Egyháznak. Ha így van, felejétek, akarjuk.
Akarjuk.
Azt kérdezem másodszor, ígéritek-e, hogy őt úgy nevelitek és engeditek neveltetni az egyház által, hogy az élő Istenbe vetett hitéről majd egykor ő maga önként tegyen vallomást a gyülekezet színe előtt a konfirmációban. Ha így van, felejétek, ígérjük. Jöjjetek most a gyülekezettel együtt, valljuk meg a mi győzedelmes hitünket, ennek foglalataként mondjuk el az apostoli hitvallást így. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és a Jézus Krisztusban, ő egyszülött fiában, mi urunkban, kifogantaték Szentlélektől, születék Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghala és eltemettették, szálla alá poklokra. Harmadnapon halottaiból feltámada, felméne a mennyekbe, ül a mindenható Atyaistennek jobbján, onnan lészen eljövendő ítélni eleveneket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszek egy egyetemes keresztény anyaszent egyházat, hiszem a szenteknek egyességét, bűneinknek bocsánatát, testünknek feltámadását és az örök életet. Amen. Hajtsuk meg a fejünket, imádkozzunk. Szerető mennyei édesatyánk, köszönjük, hogy te magad tervezted el és döntöttél afelől, hogy ez a kislány legyen. Köszönjük, hogy megérkezhetett hozzánk, és köszönjük mindazokat az igéket, amelyekkel készítetted, drága szüleinek a szívét az ő érkezéséhez. Köszönjük, hogy most itt lehetünk családi közösségben, gyülekezeti közösségben, és hálát adhatunk neked, édesatyánk, hogy így döntöttél. És köszönjük, hogy mi is így dönthettünk. Köszönjük, hogy bizalommal az ő kis életét a te kezedbe helyezzük, a te atyai gondoskodó, segítő, vigyázó kezedre. Légy irgalmas hozzá. Áld meg a szüleit, hogy úgy tudjanak élni, világolni, hogy ez a kisgyermek felnövekedve rád kérdezzen egyszer. Köszönjük, hogy megkeresztelhetjük őt, hogy ebben a nagy titokban és csodában részesül most. Köszönjük, Jézus, minden ígéretedet, amelyet a kereszteléshez fűztél. Tudjuk, hogy mind úgy igaz lesz. Áld meg tehát, amit most cselekszünk, mert a te szavadra tesszük, a te parancsolatodra engedelmesen. Köszönjük, hogy meghallgattál. Amen. Mi a kicsi keresztneve? Kincső Kamilla. Keresztellek én téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében. Amen. A minden kegyelemnek Istene pedig áldja meg a te életedet, hogy növekedj fel szüleid örömére, Anyaszent Egyházunk gazdagodására, és az élő Isten nagy neve dicsőségét. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek! Szia, szia! Isten igének a meghallására készülve 25. Zsoltárunk első és második verseit énekeljük. Majd, amikor az Isten tisztelet végén fel fogunk állni. Hajtsuk meg a fejünket, imádkozzunk, könyörögjünk együtt. Szerető mennyei édesatyánk, köszönjük, hogy itt lehetünk kegyelmedből a templomi csendben,
és meghajolhatunk előtted. Köszönjük, hogy nem bűneink szerint cselekszel velünk, és nem fizetsz nékünk a mi álnokságaink szerint. Köszönjük, hogy magadhoz hívsz, kérünk, szólj hozzánk, szólj az ígén, a te csodálatos szabadon keresztül, mert nagy szükségünk van a te útmutatásodra, tanácsodra, hogy jól dönthessünk mindenben, és hogy általad megajándékozottak lehessünk, felülről való, csodálatos lelki áldásokkal. Köszönjük neked, Jézus, a te önzetlen, személyválogatás nélküli szeretetedet. Köszönjük, hogy így fordulsz felénk most is. Tőled kérünk erőt terheink hordozásához, bocsánatot bűneinkre, és tanácsodat minden napjainkban. Adj vigaszt a köztünk lévő gyászolóknak, veszteseknek, és kegyelmesen szólj, Urunk, mindannyiunkhoz. Hallgatjuk a te szavadat, könyörülj, hogy meg is hallhassuk azt. Amen. Kedves testvérek, Istennek igéjét Jánosnak a mennyei jelenésekről írott könyvéből olvasom, a könyv 12. részének első 4 versét. És láttaték nagy jel az égben, egy asszony, aki a napba volt öltözve, és lábai alatt volt a hold, és az ő fejében 12 csillagból korona, aki terhes volt, és akarván szülni, kiállt és kínlódik a szülésben. Láttaték más jel is az égben, és ímé volt egy nagy veres sárkány, akinek 7 feje volt, és 10 szarva, és az ő fejeiben 7 korona, és a farka után vonszolta az ég csillagainak harmadrészét, és a földre vetette azokat. És állt az a sárkány a szülő asszony elé, hogy mikor szül, annak fiát megegye. Kedves testvérek, különös könyvet olvasunk, ígei vezérfonalunk a bibliaolvasó kalauz szerint. Méghozzá Jánosnak a mennyei jelenésekről írott könyve van előttünk napról napra. Különös és sokszor nehezen érthető, vagy még szinte egyáltalán nem is érthető képeket, látomásokat, szimbólumokat kell látnia a levél leírójának, aki parancsba kapta, hogy amit lát és amit hall, azt írja le. Így született ez a könyv. János engedelmesen mindent leírt, amit látott, és mindent leírt, amit hallott. A mai nappal kezdtük meg olvasni ennek a könyvnek a 12. részét, a 12. fejezetét. Én ebből csupán 4 ígeverset olvastam fel, és aki most hallotta először, hogy a jelenések könyvébe ilyen dolgok is le vannak írva, de még az is, aki gyakorló igeolvasó, bizonyára megfogalmazza magába, hogy mi akar ez lenni. Mi akar ez lenni? itt olyan jelképek vannak, jelek vannak, amiket az ember, ha elolvas, valójában nem, vagy csak alig ért meg. Mi akar ez lenni? Van ennek valami üzenete? Van valami konkrét dolga Isten igéjének velünk ezeken az igeverseken keresztül is? Vagy ezeket kár volt betenni a Bibliába? Úgy se értik az emberek. Kedves testvérek, valóban van itt nagyon sok olyan jelkép, jel, jelenés, amit ma még nem tudunk fölfogni. Ennek nagyon egyszerű a magyarázata, hogy ez a könyv a történelmet öleli át, az emberiség történetét. És vannak dolgok, amelyek természetesen még nem történtek meg. De mert a jelenések könyve profétai könyv, az egyetlen újszövetségi profétai könyv, ezért vannak benne olyanok, amelyeknek még nem jött el az ideje, ezért nehezen tudjuk, vagy egyáltalán nem tudjuk értelmezni. Ugyanakkor van a Bibliának egy csodálatos titka. Nem csak a jelenések könyve igeverseivel kapcsolatosan, hanem nagy általánosságban is, hogy az ige igazi titka magában az igében van. Jobb magyarázatot egy-egy igevers olvasása után arra nézve, hogy mit akar ez nekem mondani, magában az igében megtaláljuk. A Biblia csodálatos, összhangú könyv. Amiket most felolvastam, négy igeverset, azok is ilyen különös jelenések, de épp a Biblia egészének üzenete ezekből segít megértetni számunkra ma nekünk szóló konkrét üzeneteket is. Azoknak mondom, akik nem olvasták, hogy a jelenések könyvében, ugye most a 12. résszel kezdtük, az előző 11. rész összefoglalóan, summásan arról szól, hogy Isten ma is, most is és mindvégig gazdája ennek az általa teremtett világnak. Kezében tartja a történelem irányítását. És hatalommal, atyai bölcsességgel és isteni szeretettel viszi a történelmet, az életet a végső cél felé. Minden ott van Isten kezében. Ez azt jelenti nekünk, akik hívő emberek is vagyunk, hogy sok minden rettent és félelemmel tölt el bennünket. Abból, amit élünk, tapasztalunk, látunk, de nem szabad megijedni, mert a történelem ura rendületlenül az Isten, és mindent a kezébe tart. Persze tudom, van egy csomó olyan dolog, amit mikor benne élünk, nem értünk, sokszor évtizedeknek kell eltenni, hogy megértsük, hogy miért volt ez, hogyan történt ez, mi volt e mögött. De benne élve tele vagyunk rejtéllyel, kérdéssel és talánnyal. Nos, hát Isten kezébe tartja a történelmet. Ugyanakkor azt is láttuk, hogy az Isten ellen fellázadt ember Isten nélkül akar emberré válni. Amikor az ember fellázadt Istentől és elfordult tőle, attól kezdve az ember Isten nélkül akarja megélni azt, amit ő emberi életnek gondol. És gondolj el mindenki csak a saját életéből, hogy amikor az Istentől elszakadva élem a magam emberi életútamat, mennyi akaratlanul rossz döntést hoztam és hozok. Emberré válni. Engedjük, hogy Isten kezébe legyen ez. Amikor kivesszük az emberi sorsunkat Isten kezéből, nagyon-nagyon sok rossz döntést fogunk hozni. Sokszor egyiket a másik után. Isten azonban mindent megtett, és megtesz azért, hogy az ember visszataláljon hozzá. Mindent. Mindenkiért. Nem személyválogató az Isten. Ebben az elszakadtságban születünk és élünk, és Isten mindent megtett és megtesz azért, hogy visszataláljunk hozzá, hogy abban a néhány évtizedben, amit emberi életnek nevezünk, értelmes, kiteljesedő, teljes életet tudjunk élni. Ebben a 12. fejezetben, a most olvasott néhány ígeversben pedig megjelenik az, aki ezt meg akarja akadályozni. Aki meg akarja akadályozni azt, hogy az ember véletlenül se és tudatosan se tudjon visszatérni Istenhez, ahonnan kiszakadt egyszer. Minden erejével, hatalmával, seregeivel mindent megtesz, hogy az ember elszakadt állapotát, amikor elszakadt Istentől, helyre ne lehessen állítani. Isten minden munkája arról szól, hogy helyreállítsa ezt a kapcsolatot, hogy az életem kiteljesedjen. Ebben a fejezetben megjelenik az, akit a Biblia embergyilkosnak nevez, aki pedig mindent megtesz azért, hogy egyetlen egy ember se találjon vissza az Istenhez. És ebben élünk. Ez maga a történelem. Isten mindent megtesz azért, hogy visszataláljak hozzá, és ez a különös gonosz mindent megtesz, hogy semmiképpen ne találjak vissza. Minden erejével, képességével, seregével, hatalmával mindent megtesz ezért. És mindenki nyugodtan nézzen most befelé, hogy kinek sikerült a terve, az akarata az életemben. Isten mindent megtesz. Ez a valaki pedig mindent megakadályoz. De kicsoda ő? Ki ez, aki mindent megtesz, hogy el lehetetlenítse, hogy az Istenhez visszatérjen az ember? Kedves testvérek, azért kell erről beszélni, nem csak mert beszél a fölolvasott igében Isten velünk ezen keresztül, hanem azért, mert ha nem tudod, hogy ki az ellenséged, és annak, hogy mi a szándéka veled, akkor értelemszerűen harcolni se fogsz ellene. Ha nem tudom, ki ellen harcolok, hogy tudnék harcolni ellen? Ennek a 12. fejezetnek az elején János apostol számára, idézem most újra az igét, láttaték nagy jel az égben egy asszony, aki napba volt öltözve, lábai alatt volt a hold, az ő fejében 12 csillagból korona, terhes volt, szülni akarván kiállt és kínlódik a szülésben. Gyermeket várt, és ekkor jelenik meg a 12. részben ez a itteni leírás szerint veres sárkány. És azt mondja róla az ige, hogy azért jelenik meg, hogy várja, hogy abban a pillanatban, hogyha megszületik a gyerek, így olvastuk, megegye, elpusztítsa. Fontos kérdés, hogy most megértsük, hogy ez a kép, amit Isten adott látomásként Jánosnak, ebben a képben szereplő kik? Kik? Kitűnik, hogy ez az óriási nő alak édesanya, akinek fia született. De ki ez az édesanya? Ki ez az égi jel, amit lát János, aki kínlódva megszül egy fiút? Testvérek, ezt az anyát úgy hívják, hogy anyaszent egyház. Ez az anyaszent egyház. a lelki édesanya, azoknak a közössége, akik hisznek Jézus Krisztusban, és vállalják is őt. Testvérek, volt Istennek a Biblia kezdetétől, a Biblia utolsó most olvasott könyvéig választott egyháza. Az Ószövetségben is volt. Ez volt Izrael. Izraelre, mint az Ószövetség egyházára azért volt szüksége Istennek, mert ebből a népből származott test szerint a fiú, a Messiás, a Jézus Krisztus. Erről a népről, aki ismeri egy kicsit az Ószövetséget, látja, hogy milyen szülési fájdalmai vannak. Ez a történelme Izraelnek, a zsidóságnak. A vándorlásai, a babiloni fogsága, sorolhatnám az egyiptomi fogsága. Szülési fájdalmak sorozatáról szól az Ószövetség. Izrael Isten ószövetségi egyháza. Sokszor megbotlott, sokat szenvedett, de mégis nagy volt, mert tőle származott test szerint a fiú, Jézus. Az újszövetségi egyház pedig azért nagy, mert Krisztus annak a feje, és az egyház, az Krisztus teste. Aki egy kicsit is ismeri az egyház történelmét, az újszövetségi egyház történelmét, azt tudja, hogy a születése pillanatától kezdve élet-halál harca van évszázadokon keresztül. Évszázadokon keresztül. A római császárok egyik a másik után véres kivégzések sorába üldözi a keresztényeket több mint 300 évig, és megöli őket. Az új szövetség korában a kezdetektől üldözték, és sokat szenvedett ez az egyház. Aztán sokszor megvetették a történelem során, elhagyták, mint ahogy ma is, sokan, Nyugat-Európába, Amerikába és sokfelé. Elhagyták ezt az egyházat. Volt történelme során elhagyott, lenézett, kicsúfolt is. A látomás szerint ez az egyház mégis óriási. Ezt látja János, hogy óriási. Mert nagy a szolgálata és nagy a szeretete. Testvérek, pénz, fegyver, hatalom, emberi ész soha nem tehette, és soha nem teheti naggyá az egyházat. De abban nagy lehet, akármilyen jelentéktelennek is látszik az egyház, hogyha betölti azt, amiért Isten adta, hogy szeretetből szolgáljon. Bárcsak mindig komolyan tudta volna venni az egyház urának és fejének, Jézusnak a szavait, én köztetek olyan vagyok, mint aki szolgál. Az egyház akkor egyház, ha azt teszi, amire Jézus Krisztus rendeli, szeretettel, szeretetből szolgál. Testvérek, egy-egy megkeresztelt kisgyermek, mint ma is, egy-egy konfirmandus, egy-egy hitre eljutott szív azt jelenti, hogy az egyháznak egy új gyermeke született. Tehát a napba öltözött szülő asszony, a lelki édesanya, az egyház. De ki ez a veres sárkány? A látomás szerint egy óriási sárkány. Itt legvégül az íge Sátánnak mondja. Ő a második jel, a látomás szerint ott az égen. Ő áll oda, hogyha szülne az asszony, annak fiát elpusztítsa. Ki ez a sárkány? Ha a 9. verset is felolvastam volna, mind a 4 bibliai neve ott van. Nevezi az ige, fenevadnak, ősi kígyónak, sárkánynak, ördögnek, és végül sátánnak. Kedves testvérek, ez a sátán, ez nem mesefigura, még ha úgy is láttatik égi jelenésben és képben. A sátán a Biblia szerint személyes, szellemi hatalom. Aki angyal volt, annak teremtette az Isten, de fellázadt Isten ellen, és vele együtt fellázadt az angyaloknak egy nagy serege, Isten büntetésképpen kizárta őket a mennyből. A Biblia szerint ennek a sátánnak és seregének a munkaterületévé vált a föld, a világ, az emberek. Mi a célja? Azt mondja a Biblia, hogy a legnagyobb célja az, hogy szembeállítsa az embert Istennel. Innen jön a következő célja. Szembeállítsa embert az emberrel. Azt is, akik a legjobban szeretik egymást. Nézzétek meg, minden házasságba bekövetkezik. Szembeállítja az embert az emberrel. De először szembeállítja az embert az Istennel. És mindig akárhol munkálkodik, sötétség, zűrzavar, feszültség, szétmenés, széthullás, pusztulás van nyomába. A célja el akarja pusztítani, meg akarja ölni az anyaszent egyházat. Azért jön, hogy elnyelje az anyaszent egyházat. Mennyire nem mese, hanem valóság, gondoljátok csak el? Azt a fiút akarja először elnyelni. Emlékeztek a karácsonyi történetre? Már ott megjelenik. Les, hogy kit nyelhetne el. Emlékeztek rá? József és Mária elindulnak Betlehembe, mert összeírás van. Mária várja a gyerekét, Jézust. Mit olvasunk? Odaérkeznek, ahol az összeírás számukra kötelező. És nem volt nékik helyük egyetlen vendégfogadóháznál se. Hol fog akkor megszületni? Hát, majd az utcán, árokparton, valahol. Lesi, hogy elnyelje. De Isten megnyitotta egy birka istálló ajtaját. És így Mária emberséges körülmények között tudta megszülni a fiút. Heródes király abban a pillanatban, amikor meghallja, hogy megszületett ez a Jézus, kiad egy parancsot, hogy Jeruzsálembe, annak környékén, minden 2 éves és 2 év alatti gyereket, fiút öljenek meg, hogy közte legyen a megszületett fiú. És végrehajtják a parancsot. És megölnek minden fiú gyereket, 2 évestől lefelé. Csak Isten angyalt küld Józsefhez, és megmondja, fuss, menekülj, menj át Egyiptomba, mert halálra keresik a fiút. Aztán megjelenik Jézus abban a pillanatban, hogy elkezdi a szolgálatát. Éjjel-nappal szervezkednek ellene, írástudók, farizeusok. Nem csinál titkot belőle a Szentírás. Azért, hogy megöljék. Végül a sátán leleplezve önmagát megjelenik, és megkísérti Jézust. amikor a szolgálatát elkezdi. Egyetlen célja van. Nézzétek, ott van 40 napig Jézus, és mit csinál a sátán? Egy büdös szót nem szól. Lesi. Mit les? Így van írva az igébe, lesi. Megvárja azt, hogy 40 nap után éhes, szomjas, összetört, fáradt, kimerült, el lehet pusztítani. De Jézus azon a golgotai kereszten végleg és teljesen győzött felette. És azóta győzelemben részesíti a benne hívőket. Örvendezhetünk hálás szívvel ezen. Látni kell Jézus diadalát, de látni kell, testvérek, a veszedelmet is, mert azt olvassuk a Bibliába, hogy az ereje megfogyatkozott, de csak az utolsó ítélet után tűnik el végre, és végérvényesen a színpadról ez a sátán. Ami azt is jelenti, testvérek, hogy les bennünket is ez az ősi kígyó. Az egyház minden gyermekét. És nincs titok, megíratta az Isten, azért, hogy elnyelje, elpusztítsa. Ott van a templom ajtókban. Ott van minden Isten tisztelet után. Minden szentség kiszolgáltatása után. Ott van. Les, hogy elnyeljen. Nem csak a testünket, de a lelkünket és a hitünket is. Mondok néhányat. El akar nyelni, mint világ bennünket. El akar nyelni, mint bűn mindenkit. Mint kísértés, el akar nyelni. Mint közöny. Mint érdektelenség, amelyik azt mondja, miért lenne nekem erre szükségem. Miért törekedjek én az egyházzal, bármilyen kapcsolatra. Miért? Miért menjek templomba? Miért vegyem komolyan ezt az egészet? El akar nyelni. El akarja nyelni a szívünket, az üdvösségünket és az örök életünket. El akarja nyelni. El akarja pusztítani. Éppen ezért és ezzel szemben kell ébernek lennünk, hogy a Biblia több helyen beszél. Legyetek éberek és legyetek józanok. Éberek lenni, hogy átvegyem az anyaszentegyháztól a lelki táplálékomat, az erőforrást. Jézus Krisztus maga táplálja az övéit. Mindig csak egy dolgot ad. Az igét. A hirdetett igét és a látható igét. A hirdetett ige, amit hallgatsz és olvasol, és a látható igét, a két sákramentumot. A keresztséget és az úrvacsorát. Semmi mással nem táplál Jézus bennünket. Mi ezért hívogatjuk az embereket templomba, hogy táplálkozzanak, hogy legyen erejük megállni, és talpon maradni és élni. Ezért szólítjuk őket. Nagy ennek az édesanyának, anyaszentegyháznak a szeretete és a szolgálata, ha engedelmes, de óriási a ma sárkánynak, akinek fején korona van, az ereje és a hatalma. Milyen feltűnő, hogy az egyiknek a fején van és ott marad, másikról azt olvassuk, hogy az ő csillagjait ledobálta a földre. Isten csillagjai az égen vannak, a sátán csillagjai itt vannak közöttünk. Így olvastuk az ígébe. Ledobálja a földre.
itt kápráztatja el az embereket a maga csillagaival, a maga fényével és ragyogásával. Az értelmünkkel, a hazugságaival, az emberi szíveket elkápráztatja. És csak Krisztus van, csak Krisztusnak van olyan hatalma, ami előtt ez az ördögi erő meg kell, hogy hátráljon, és meg is hátrál. Ezért mondta Jézus az ő juhairól, senki ki nem ragadhatja őket az én kezemből. Jézus szeretete itt az egyházban, az anyaszent egyházban, az íge által árad felénk most is. Ha el tudod fogadni, ha meg tudod köszönni, az életeddel igeneld. A lelki édesanyánk az anyaszent egyház. Tudjuk persze mi magunkról, hogy ennek az anyaszent egyháznak minden tagja bűnös ember. Tudjuk magunkról. Mégis az egyház szent. Mert az egyház Krisztus lelki teste. Ezért szent. Szeretjük az egyházat, mert lelki édesanyánk, és Jézus Krisztus annak a feje. Ezelőtt, a Jézus előtt hódolunk minden vasárnap. Minden csendességünkben. Ezelőtt a megváltó, csodálatos Krisztus Jézus előtt. Térjen szent nevére, dicséret, dicsőség, tisztesség, és hálaadás örökkön örökké, hiszen önzetlen szeretete az ember iránt, földi életünktől egészen az örökké valóságig tart. Hát dicsőség néki, és legyen áldás az ő egyházán. Amen. Imádkozzunk. Kérünk, Urunk, hogy gyógyítsd meg lelki vakságunkat, és adj nekünk tisztán látást. Hadd lássunk Jézus annak, aki vagy, bűnbocsánatoddal, töredelmes szereteteddel, hosszú tűréseddel, rólunk le nem mondó jóságoddal. Áldott legyél érettel. És segíts, Urunk, látni az ősi ellenséget is, aki ott van életünk minden zűrzavara mögött éppen úgy, mint minden széthulló emberi kapcsolataink mögött is. Köszönjük, hogy van anyaszent egyházad, Urunk, és köszönjük, hogy az a tiéd, és azt mondtad, hogy ezen a pokol kapui sem vehetnek diadalt. Hálaadással köszönjük, hogy te szültél bennünket új életre, és így lehetünk a te egyházadnak élő tagjai. Segíts annak meg is maradni. Külön is könyörgünk a nagy életterheket hordozókért. Kérünk, legyél vigasztalója a gyászolóknak, gyógyítója a betegeknek, és könyörülj rajtunk egyen-egyenként a te nagy irgalmadból. Amen. Azt az imádságot mondjuk el, amire Jézus tanította az öveit, amikor így szólt. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket,
miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. S ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Az adakozás lehetőségére felhívom a figyelmeteket, tudván és tapasztalván is azt, hogy a jókedvű adakozót szereti, és meg is áldja az Isten. Mindezeknek utána a minden kegyelemnek Istene áldja és őrizze meg szíveinket, gondolatainkat, életünket, és önmagunk odaszánását, ami Urunknak, a Krisztus Jézusnak. Amen. Foglaljunk helyet, és hallgassuk meg a hirdetéseket. Hirdetem a Reformátusok lapját és az iratterjesztés szolgálatát. Jelentem jövő heti alkalmainkat. Szerdán délelőtt 10 órától évadzáró baba-mama köri órát tartunk. Este 7 órától kórus próba lesz. Csütörtökön délelőtt 10 órától biblia órát tartunk. Pénteken 18 órától összevont évadzáró ifi alkalom lesz itt a templomban. Várjuk tehát mind a 4 ifi kör fiataljait péntek este 6 órára. Vasárnap 10 órától ünnepi Isten tiszteletet, vele párhuzamosan gyermek Isten tiszteletet tartunk, és kisgyermek megőrzést is vállalunk. Ma 11:30-től a kórus próbál. Előzetesen hirdetem, hogy június 16-án vasárnap este 6 órától a templomban évadzáró kóruskoncertet fogunk tartani. Biztatjuk testvéreinket, hogy jöjjenek majd el erre a lélekemelő hangversenyre, hívogassák rokonaikat, barátaikat, ismerőseiket is. Kérjük a testvéreket, hogy ne feledkezzünk el az egyház fenntartói járulék befizetéséről és a pünkösdi hála áldozatról, melyet az urasztal elékített gyűjtőládába helyezhetünk el. Pünkösdi hála áldozatunkkal a nyári táborokba résztvevő, nehéz anyagi körülmények között élő, vagy több gyermeket táboroztató család tagjainkat fogjuk támogatni. Köszönünk minden adakozást. Gyászoló testvérek érkeztek közénk. Az elmúlt héten kísértük el utolsó földi útján Dobák Jánosné testvérünket, aki 90 évet élhetett közöttünk. Isten adjon vigaszt és erőt a búcsúzó, emlékező testvéreinknek, akiket Krisztus szavaival erősítünk. Jézus mondja, én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz én bennem, ha meghal is, él. És aki csak él és hisz én bennem, soha meg nem hal. Hiszed-e ezt? Kedves testvérek, most a záróének következik, majd nemzeti imádságunkat, a himnuszt énekeljük. Záró énekünk a 770. számú dicséret, 3 versét fogjuk elénekelni.